az volt a fő ok, ami miatt nekem gondolatot adott ez a rész, mert úgy érzem, hogy miközben folyamatosan halljuk, hogy az Isten szeret bennünket, nagyon szeret bennünket, annyira szeret bennünket, hogy az ő fiát adta értünk, valahol ez az üzenet nem jut el a szívig. Vagy ha el is jut a szívig, csak olyan mértékben jut el a szívünkig ez az üzenet, hogy azt gondoljuk, hogy innentől kezdve nyilván akkor nekünk az a kutya kötelességünk, hogy ezt a nagy szeretetet, amit Isten hozott, ezt valamilyen módon megháláljuk, valamilyen módon megelégítsük Istennek azokat az elvárásaikat, amiket úgy vélünk, hogy léteznek velünk kapcsolatban. És akkor ilyen nagy fogadkozásokba torkolik ez a vissza akarom fizetni a szeretetet. Belül nagyon elhatározzuk, hogy soha többé nem fogunk vétkezni, soha többé nem akarjuk megszomorítani az Istent. És aztán utána a mindennapi tapasztalatunk azt mutatja, hogy ez nem megy, akkor választunk egy olyan utat, amiben már az Isten nem tud mélyebbre hatolni a szívünkbe, mint sem a mi általunk fölállított korlátok. És akkor fölállítjuk a korlátokat, elmegyünk az egyik lehetőség a törvénykezés irányába, azt mondjuk, hogy Isten nagyon szeret bennünket, igen, nagyon szeret, de csak eddig, mondjuk csak addig, ameddig meg nem keresztelkedtél. Utána is szeret, de utána már neked kell bizonyítani azt, hogy most már az életed hátralévő részében ezt a szereteted meghálálod. És nem veszük észre, vagy nagyon nehezen jutunk el oda, hogy ráébredjünk, hogy közben nem csak hogy kihűl a szeretetünk, de az egymás iránti kapcsolataink is erősen megromlanak, mert ami nekünk nem megy, már pedig nagyon sokszor nem megy, azt a másik életében is nehezen éljük meg, és sokszor úgy vagyunk, mint azok az adós szolgák, akiknek ugyan elengedett az egyiknek az úr 10 000 talentumot, de mégsem értette meg a szeretetet, ami emögött van, hanem mikor kiment, akkor abban a pillanatban visszaállt benne az ősi reflex, és a saját szolgatását meg elkezdte folytogatni, hogy adja meg azt a 100 dénárt, amivel tartozik neki. Szóval korlátot állítunk Isten szeretetének, és azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy ennek az egyik fő oka az az, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a nagy szeretettel. Egyszerűen mániákusan bele akarjuk a mi kereteinkbe tenni, és ezek a mi kereteink azok nagyon is ezek a véges keretek. Nem veszük észre, hogy Isten képet gyártunk magunknak. És most nagyon, ha nagyon erősen fogalmaznék, akkor azt mondom, hogy ezek az Isten képek sokszor nem többek, mint a bálványképek. Mert mi határozzuk meg az általunk fölállított Isten tulajdonságainak a korlátait és a határait. És azt mondjuk, hogy Isten csak addig szerethet, csak addig bízhat meg bennünk. És hogyha ezt mi tönkretesszük valamilyen hozzánk nem illő cselekedettel, akkor teljesen természetes, hogy Isten haragja fordul felénk, teljesen természetes, hogy az emberek elfordulnak tőlünk, kiközösítenek bennünket, a saját vétkeinket fizetünk. Nem Isten képez, nem valami olyan, ami nagyon messze áll attól, amit most felolvastunk a korintusi levélből, amikor a korintusi levél elmondja ezt, hogy a szeretet hosszú tűrő, kegyes a szeretet, jóságos a szeretet, és végigolvastuk, akkor a szeretet szót nyugodtan mindig behelyettesíthetnénk azzal, hogy Isten, mert ő a szeretet. És nem örül ugyan Isten a hamisságnak, de mégis ugyanez az Isten mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, és tetejébe azt mondja, hogy soha el nem fogy. Soha el nem fogy. Isten szeretete nem ér ott véget, ahol mi azt gondoljuk, hogy legfőbb ideje, hogy véget érjen, vagy úgy gondoljuk, hogy természetes, hogy véget ért. Valahol mi emberek bármilyen pervers dolognak is tűnik, de annyira megszoktuk a félelmet, és annyira megszoktuk a rabságot, hogy amikor szabadítás üzenetét halljuk, akkor is az esetek zömében nem tudunk mit kezdeni ezzel az üzenettel. Pedig az ördögnek a módszertana a megfélemlítés, és az ördögnek a módszertana a büntetés, az Isten módszertana az mindig a szeretet. És tudod, olvassuk, értjük, de az Isten pontosan ismeri a korlátainkat. Szóval nem kell bemutatni magunkat. Ő pontosan tudja azt, amit Zsoltár író úgy fogalmaz meg, hogy íme én vétekben foggantam, és bűnben melengetett engem az én anyám. Nincs, számára ez abszolút nem újság, és mégis szeret. És akkor is szeret, amikor mi úgy éljük meg, hogy már nem vagyunk méltóak a szeretetére. És amire szerettem volna most délután egy-két szót beszélni, az tényleg nem több, mint sem az, hogy Pál mondja el ezt a nagy mondatot, hogy az a nagy terv, hogy az Isten jósága megtérésre indítsa az embereket. Ez a szeretetnek a módszertana. Az, hogy addig, amíg az ördög a félelemmel operál, addig az Isten olyankor is, amikor még úgy gondoljuk, hogy már rég nem érdemeljük meg, vagy a barátunk, vagy a társunk nem érdemli meg, akkor is jó hozzá. Jó, mindannyiunkhoz jó. Mindig úgy csinál, hogy előről kezdhessük. A mi szeretünk ebben tulajdonképpen nagyon egyszerű. Mi az, amit mi tudunk tenni? Azt gondolom, hogy amit mi tudunk tenni, az tulajdonképpen nem több, mint sem, hogy ráébredünk arra, hogy mi nem tudjuk meggyógyítani magunkat, mi nem tudjuk betölteni azt, hogy olyanok legyünk, mint amilyen a szeretet himnusza, de viszont minden nap el tudjuk mondani az Istennek azt, hogy mi ezt nem tudjuk megtenni. És minden nap kérni tudjuk az Istent, hogy ő végezze el bennünk azt, amit mi nem tudunk megtenni. Hogy az ő szent lelke kezdjen el bennünk munkálkodni, és azt meg tudjuk tenni, hogy hozzájárulunk ehhez a munkálkodásához, hogy egyetértünk vele. Ugye az Isten országa úgy terjed a Földön, és úgy terjed a világegyetemben, hogy olyan embereket keres, akik egyetértenek vele. Akik egyetértenek azzal, hogy amikor ő valamire azt mondja, hogy bűn, akkor mi arra azt mondjuk, hogy bűn, és nem akarjuk gyarlóságnak nevezni, vagy erőtlenségnek, vagy nem akarunk címkéket gyártani, a bűn az bűn, de ezzel együtt, hogy tudjuk, hogy a bűn az bűn, azt is tudjuk, hogy egy olyan törvény hat el minden erre a földre született emberre, ami rabságba adja. A bűn rabságába adja, és akkor lesz egyedül az ember szabad a bűntől, ha a fiú megszabadítja. És a fiú pedig Jézus Krisztus oly módon szabadítja meg, hogy mi komolyan vesszük azt, hogy azt kéri tőlünk, hogy adjuk át a szívünket, értsünk vele egyet, és kérjük azt, hogy kezdjen el munkálódni oly módon az életünkben, hogy egyre nagyobb fogékonysággal tegyük azt, amit ő tenni akar. Valahol, ugye mindannyian tudjátok, én mindig a kapcsolatról beszélek, és tényleg azt gondolom, hogy az, ami hosszú távon szentté teszi az embert, az a kapcsolat, amit ápol az ő Urával, Istenével, Jézus Krisztussal. Tegnap mondtam Szilvinek, hogy annyira sokat mondóak azok az igék, amiket folyamatosan olvasunk, hogy azt mondja a János, hogy ne szeressétek a világot, mert minden, ami a világban van, az mind-mind a test igényeit akarja kielégíteni. minden. Az egész világrendszer a gonoszságban gyökerezik, olvassuk másik helyen. És nekünk a fő gondunk az valahol mégiscsak az, hogy ebben a világban élünk. Az életünk napjainak a mondjuk 16 órájában, mivel vagyunk állandó kölcsönhatásban, a bennünket körülvevő világgal. Mindig bele vagyunk kölcsönhatásban. És teljesen természetes, hogy szinte minden tapadó korunkunk rátapad a környezet világ, a környezetre, a világra. Tehát folyamatosan kialakul egy erős tapadózón, ahova rá tudunk tapadni. És közben a Biblia azt mondja, hogy ne tapadj rá. Semmibe ne tapadj rá, és semmire ne gondold azt, hogy a világ jó, mert nincsen semmilyen jó ebben a világban. És akkor fölteszi az ember, hogy akkor mi a megoldás. És akkor valahol megértjük azt, hogy miért tanítja a Biblia azt, hogy a megoldás az nem az, hogy kivonulunk a világból, hanem hogy egyszerűen nem tapadunk meg a világon. Ugye Pál, amikor beszél egy rabszolgatartó társadalomban a rabszolgák felé, akkor elmondja nekik azt, hogy hogyan lehet úgy csinálni valamit, hogy közben ők tudatában vannak a társadalmilag méltatlan helyzetüknek. Úgy, hogy úgy végezd a szolgálatodat, mint aki nem a te rabszolgatartó uradnak végzi a szolgálatot, hanem a mennyben uralkodó Istennek végzi a szolgálatot. És ugyanezt elmondja a rabszolgatartónak, hogy lehet, hogy te a társadalmilag előnyösebb helyzetben vagy, de vigyázz, mert az Isten azt szerint fog téged megítélni, hogy vajon visszaélsz ezzel a helyzettel, vagy nem élsz vissza ezzel a helyzettel. Most is ugyanez a lehetőség áll előttünk. Tudunk úgy élni ebben a világban, hogy közben nem szakad meg a kapcsolatunk az Istennel? Tudunk úgy olvasni, tudunk úgy írni, tudunk úgy szolgálni, tudunk úgy dolgozni, tanulni az iskolába, teljesen mindegy. Tudunk egy olyan életet élni, amelyiknek minden lélegzetvételében benne van az, hogy az Isten előtt állok? Persze, azt mondom, hogy nem tudunk, de akkor azt megkérdezem, hogy van bennünk ilyen igény? Egyáltalán megszületett bennünk az, hogy nem akarunk független életet az Istentől? Ugye múlt héten beszéltünk róla, hogy nincs független élet. Az valamilyen módon valahol függünk. Vagy függőségben vagyunk a sátánnal, és ez a bűnnek és a rabságnak a törvénye, vagy pedig szabad akaratunkból azt mondtuk, hogy Uram, szeretnénk az életünket a veled való függésben eltölteni. És hogyha a vele való függésben élünk, akkor az Istennek a szeretete az valóban képes arra, hogy átmossa a lényünket. Hogyha a hétköznapi teendőinkben mindenütt ott van az Isten, akkor Isten valóságosan el tudja végezni az életünkben azt, hogy elemel az élet lelkének a törvénye, a bűnnek és a halálnak a törvényétől. De hogyha nem vagyunk vele így folyamatosan kapcsolatban, tulajdonképpen állandó kapcsolatban, hanem kiszakadunk ebből a kapcsolatból, és az életünknek egy jelentős részét talán tudatlanul, de mégis oly módon töltjük el, hogy nincs benne az Isten, akkor olyan mérhetetlenül sok a tapadási felület a világra, hogy mire észrevesszük, addigra már nem az Isten mosát bennünket, hanem be kell töltenünk ezt a hiányt, hogy nincs ott az Isten az életünkben, be kell töltenünk valamivel, és amivel mi beszoktuk emberek tölteni, azok létrehozzuk az Isten képeket, létrehozzuk a rendszereket, létrehozzuk a törvényeket, létrehozzuk azokat a modelleket, amiben úgy is lehet élni, hogy közben nincsen kapcsolatom az Istennel. Mert valaki megmondja azt, hogy figyelj, hogyha ezekben a keretek között élsz, akkor minden rendben van, akkor csak arra kell figyelned, hogy ne hagyd el a kereteket, hogyha mégis elhagytad a kereteket, akkor pedig ennek következményei lesznek. És ezeket a következményeket már most tisztázzuk, és tudjad, hogy ezekben a következményekben fogod élni az életed hátralevő részét. Pótrendszer, pótcselekvés. Teljesen lehetetlenné teszi az Isten szeretetének a bennünk való munkálkodását pedig, És ugye ez, ami nekem akkora csoda és akkora élmény, hogy Isten ezt az utat választotta, hogy bebizonyítsa az univerzum előtt, hogy működő módszertan az, hogy ránk záporoztatja a jót. Hogy működő dolog, hogy ő nem fogságban tart bennünket, mint az ördög, szabadságot ad nekünk, annak ellenére szabadságot ad nekünk, hogy tudja, hogy vissza fogunk élni a szabadsággal. Tudja, hogy számtalan olyan eset lesz az életünkben, hogy nem növünk föl az ő kegyelméhez, az ő irgalmához, az ő szeretetéhez, és fölvállalja ezt a kockázatot. És amikor elolvasuk, hogy a szeretet hosszú tűrő, akkor ebbe ez van benne. Amikor oda mennek a tanítványok, és megkérdezik ezt a dolgot, hogy mi van, hogyha vétkezik az én testvérem ellene, megbocsássak-e neki akár 7-szer is, és akkor Jézus elmondja azt, hogy nem úgy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is, akkor megint oda jutunk, hogy ha ez nem igaz az Istenre, akkor miért kéne, hogy elvárja tőlünk? Hogyha ő nem bocsájtana meg nekünk napjában akár 70-szer 7-szer is, vagy 700-szor 7-szer is, akkor ugyan... Na? Na, szóval, ha ez nem így volna, akkor nagy bajban lennénk. Akkor Isten módszere nem érvényesülne. És én azt hiszem, hogy ez, hogy az Isten jósága megtérésre indít, az valahol azt tanítja meg nekünk, hogy előbb-utóbb föladjuk a sarokköveinket, föladjuk a modelleinket, modelljeinket, és egyszerűen elfogadjuk azt, hogy Isten nem csak szeret, a szónak abban az értelmében is, ahogy mi emberek az érzelmi kapcsolatot szeretetnek nevezzük, nem csak, hogy így szeret bennünket az Isten, de úgy szeret bennünket, ahogy János 3:16-17 elmondja, hogy életbe léptette a szeretetnek azt a munkálkodó erejét, amivel el fogja érni azt, és el fogja érni azt, hogy mindazok, akik arra rádöbbentek, hogy az egyedüli a dolog, amit tudnak tenni, az, hogy Istennel folyamatosan kapcsolatban vannak, azokban el tudja végezni a megszentelődésnek a munkáját. Azok számára természetes lesz, hogy az Isten akaratában járnak, és természetessé válik az a páli idézet, hogy a normális keresztény élet az arról szól, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. No. Talán azért is, hogy tényleg haza tudjunk érni Bonitával. Én itt abba hagyom, és akkor inkább beszélgessünk egy kicsit még a szeretet kérdéséről. Hogy bennetek milyen kérdések fogalmazódnak meg ezzel kapcsolatban, és akkor egyszer talán hátha lesz hosszabban múlt róla, úgyhogy ti is mondtátok, hogy erről akár több alkalmon keresztül beszélgessünk. Mondtam, hogy a korintusi gyüli az egy ilyen eléggé nehezen működő gyülekezet volt. Nagyon különös Pál, amikor beköszön hozzájuk, akkor mond egy néhány olyan mondatot, amit az ember elsőre nem is ért. Hogyha nem ismerne korintusiakat, akkor talán nem is értene. Azt mondja Pál, hogy amikor hozzátok mentem, testvéreim, nem úgy mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonyságtételét. Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Valami olyasmit mond, hogy nem akarok semmi olyasmit tenni, amit ti tesztek. Ezekből a mondatokból az derül ki, hogy a korintusiak igazából szerették a látványosságot, szerették a bölcs beszédet, az ékes szólást. Tehát ugye, amit mondtam, hogy a Korintus 12-ben jól lehet érzékelni azt, hogy mit részesítenek előnyben. És Pál, mintha azt mondaná, hogy most tudatosan távol tartom minden olyantól, amiről ti azt a téves következtetést vonnátok le, hogy na ezek azok a dolgok, amik naggyá teszik az embert az Isten előtt. És akkor itt adnám át a szót, hogy ti tapasztaljátok-e azt, hogy az ember akkor, amikor önmagával is harcban áll, a bűneivel is harcban áll, az identitásával harcban áll, nem tudja, hogy szereti az Isten, vagy nem szereti az Isten, akkor mennyire kétségbe esetten igyekszik azon, hogy valamilyen látványos pótcselekvés, pótjelenség az megnyilvánuljon az életében, hogy ezáltal mások legalább elismerjék az ő Istentől való áldottságát.